Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Bendezsevszky Anton, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója, a posztszovjet térség szakértője. A következő szűk egy órában beszélünk Ukrajna korrupciós helyzetéről, a botrányokról, és természetesen érintjük az orosz-ukrán háború aktualitásait, tendenciáit, és gyakorlatilag az elmúlt 3 és 3/4 évet. Kezdjük azzal, hogy miért az arany WC lett az ukrán korrupció jelképe?
Üdvözlöm, köszönöm a meghívást, üdvözlöm minket, hallgatókat, nézőket. Nem tudom, hogy ez egy életpálya modell-e, hogy posztszovjet térségben valakinek egy arany WC-re kell törekednie, és akkor váltotta be az karrierálmait, hogyha szerzett egyet. Sajnos ugye ez egy szimbólum, a Janukovics érából is felelhető. Az előző ukrán vezetés, Viktor Janukovics, aki 2014-ben menekült el az országba, vagy a fordulat következtében, és az ő korábbi házából egy ilyen korrupcióellenes múzeumot csináltak, mahagoni padlóval, ugye jártam abban az épületben, hát egy darabig szabadon látogatható volt. John Lennon aláírásával ellátott zongorától kezdve, boxringen át, állatkertig minden volt abban a házban. Az arany WC azt hiszem nem ott volt, hanem az ő igazságügyi miniszterének a háza, az viszont ilyen aranyjal tele pakolt, ízlés ficamokkal szenvedő ingatlan volt, és ott volt arany WC. És ez kvázi a szimbólumává vált az ukrán fordulatnak, hogy hát volt az a régi világ, az a régi Ukrajna, a régi szovjet mentalitással rendelkező ország, ahol annyit loptak, hogy még a Janukovics és az ő köréhez tartozó emberek még arany WC-ket is csináltak maguknak. Bezzeg most az új Ukrajnában, ez már nem így lesz. Máshogy lesz, felszámolják a korrupciót, a magas pozícióban lévő hivatalnokok nem fognak lopni. Ez volt ugye az ígéret, az alap koncepció.
Mennyit teljesült ebből?
És valahogy eljutottunk a 10 év alatt, hát igazából 11 év alatt, ahhoz, hogy hát megint csak arany WC-t találtak. Ugye itt konkrétan Zelenszky köréhez tartozó Timor Mindicsnek az egyik ingatlanján, és hát ez az arany WC az egyfajta ilyen összekötő kapocs lett a régi korrupciós helyzet és az új helyzet között, sajnos, sajnálatosan, mert egyébként hozzá kell tenni, hogy Ukrajna ebben a 10 évben azért nagy utat tett meg a korrupció felszámolása terén, csak nagyon mélyről indultak, és annyira gyökeresen benne van nem szeretnék ukrán mentalitást mondani, mert ez nem így van, abban a fajta szovjet mentalitásban, ugye ez a szocialista, kommunista korszak, hogy ami közös, az az enyém, ha én akkor ha a közös, nem tudom, vagyon irányítása közelébe kerülök, akkor én akkor vagyok jó és ügyes, tehát igazából ezt ügyeskedésnek lehet beállítani, akkor vagyok ügyes, hogyha sikerül ebből a közvagyomból valamit szereznem magamnak, és ez a fajta szovjet mentalitás, az sajnos ugyanúgy jellemző Ukrajnára is, ahogy Belaruszra is, ahogy Oroszországra halmozottan, tehát ezek, és ezt nem sikerült úgy tűnik, hogy kiírtani Ukrajnából, és úgy tűnik, hogy a háború az még fel is erősítette ezt a mentalitást, ezeket a problémákat, mert a háború egyrészt meggazdagodási lehetőség sok ember számára, másrészt pedig zártá tett olyan átjárható, transzparens rendszereket, amelyek egyébként valóban 2014-es fordulat után jellemzőek voltak Ukrajnára, mert azok, akik most már több mint 6 éve hatalmon vannak, azoknak a pozíciói úgymond be vannak biztosítva, és egyre kevésbé tartottak attól, hogy leváltják őket, hogy fényderül arra, amit csinálnak, és sajnos egyre inkább elmentek ebbe a korrupciós irányba.
Ezek az elmúlt hetekben napvilágot látott különféle ügyek mekkora veszélyt jelentenek Volodymyr Zelenszky tekintélyére, hatalmára, hazai és nemzetközi pozíciójára?
Ez a legveszélyesebb helyzet szerintem, amivel Zelenszky szembesült az elmúlt években, minden szempontból. Tehát ha a belpolitikai szempontokat nézzük, akkor ugye ez az az ügy, az energetikai, most arról beszélünk, hogy az energetika, tehát nem kizárólag az arany WC-ről, mentalitásról van szó, hanem egy konkrét ügyről, hogy ez a független korrupció ellenes ügynökség, hivatal, a NABU az energetikai szektorban talált nagyon komoly visszaéléseket, a szektorban lévő projekt pénzeknek a 10-15% az kenőpénz formájában érvényesül, tehát volt egy olyan alapelv, hogy mindenki, aki az ukrán energetikai szektor számára dolgozott, csinált projekteket, beszállított, épített, azoknak le kellett perkálni az összegnek a 10-15%-át, ami ennek a körnek, a Timo Zelenszky korábbi üzlettársának a legalábbis az ügy jelenlegi állása szerint, annak a koordinálásával különböző emberekhez ment, energetikai szektor vezetőihez, akár az igazságügyi miniszter is érintett lehet, stb. Tehát az energetikai szektort érinti az ügy, és belpolitikai szempontból azért veszélyes ez, mert más korrupciós ügyeknél nem annyira emberközeli, hogyha valaki azt hallja, hogy hát ez a tisztviselő, nem tudom, 500 millió dollárt lopott. Hát egy átlag embernek nagyon nehéz elképzelni, hogy ez mekkora pénz. Mit jelent ez? Hát nagyon sajnálatos, igen, ellopott nagyon sok pénz, hát ahogy eddig is szokta, tehát együtt lehet, úgymond Ukrajnában együtt lehet élni ezzel, mert nem kirívó, vagy nem rendhagyó az eset. De ha ember közelivé teszi ez az egész helyzet a dolgot azzal, hogy energetikai szektor, hogy mivel nem ment be ugye több száz millió dollárról beszélünk, nem ment be az a pénz, akkor nem lett belőle megvásárolva mondjuk transzformátorállomás, nem lett helyrehozva az orosz támadások által okozott kár.
És az a konkrét ember hátráltatja.
Hát az a konkrét ember, az konkrétan mondjuk nem jut áramhoz, nincs meleg vize, nincs fűtése. Most éppen ott fagyoskodik valahol, nem tudom, ukrán vidéken, vagy akár Kijevben, mert áramkimaradás van, éppen nem tudom, 8 óráig nincs áram, nem tud, hát most nem úgy tévét nézni, de mondjuk mosni nem tud, vagy nem tud, nem tudom, be kell burkolóznia, mert hideg van, és közben ezeket a híreket hallja, hogy a hatalmi elit legfelső köreihez tartozó emberek pedig ellopták azokat a pénzeket, amelyek, ha bemennek a szektorba, akkor most lenne áram. Lehet, hogy lenne fűtése. Tehát ez az, ami átüti ezt az inger küszöböt, és ami társadalmi szempontból nagyon, nagyon sokat jelent, és közelebb hozza ezeket a korrupciós ügyeket. Tehát belpolitikai szempontból nagyon veszélyes Zelenszkyre nézve, mert ugye nagyon magas szinten vannak érintve, ugye Mindics említve volt, nehéz lenne letagadni Zelenszkynek a korábbi ilyen üzleti partnere, együtt csinálták a Kvartal 95 nevű céget, ugye Zelenszkynek a show műsorai azok abból mentek. Egyébként meg emellett egy katonai beszállító cégnek is volt a vezetője, létrehozták. Ez egy érdekes sztori, egy casting ügynökség volt, Firepoint. Ügyesen válogatták meg a nevét annak idején, mert hogy Firepoint névvel aztán védelmi beszállítóként is rakétákat is, drónokat gyártanak a hadseregre, de ez már zárójeles megjegyzés. Szóval a belpolitikai szempontból az rendkívül veszélyes. És akkor ott van hogy a külpolitikai vetület, nemzetközi kapcsolatok vetület, hogy említettem, Ukrajnának ez volt az egyik ilyen fő üzenete a külvilág felé, hogy ez már egy másik Ukrajna. Ez nem az az Ukrajna, ami korábban volt. Megjavultunk, ráálltunk az európai útra, kiírtjuk a korrupciót, reformokat hajtunk végre, demokrácia terén, a média reformok terén, stb. És akkor hirtelen ugye két területen rögtön kiderült, hogy itt problémák vannak. Ugye az egyik az, hogy az energetikai szektorban nagyon sok európai forrás megy be. És hát, hogyha ezeknek a forrásoknak egy részét ellopják az ukrán elitek, akkor ez nagyon komoly problémákat okoz Ukrajna támogatottságában az európai vezetés részéről. A másik probléma pedig az, hogy itt van egy bizalmi válság, hiszen ha Ukrajna azt állította, hogy kontrollálják a helyzetet, felgöngyölítenek minden korrupciós ügyet, sőt, egyébként sincs már korrupció, mert azt kiirtották, és közben kiderül, hogy hát ez nem így van, akkor mi a helyzet a többi reform terén? Mi a helyzet az igazságügyi reformban, a média reformban? Hát hogyha ugyanúgy megy végbe, vagy ment végbe ezeknek a reformoknak az implementálása, akkor miről beszélünk? Tehát akkor lehetséges, hogy Ukrajna Európai Uniós tagsága még sincs annyira közel, mint ahogy az ukrán tisztviselők állítják. Tehát ez a lehető legrosszabb helyzet, ami Zelenszkij vezetésére, amivel Zelenszkij vezetése most szembesül.
Ki mindenkinek lehetett ez az érdeke? Mert az nyilván, hogy az orosz érdeket szolgálja Zelenszkij gyengülése, de lehet-e akár mondjuk amerikai érdek, lehet-e bizonyos európai országok érdeke, vagy akár az ukrán belső ellenzéknek az érdeke?
Én nem gondolom, hogy itt bármelyik szerv valakinek a külsőnt a megrendelését végezte volna. Ugye a NABU, ez a korrupció ellenes hivatal, 15 hónapja nyomozott ebben az ügyben. Ugye kiderült a nyilvánosságra hozott adatok alapján, hogy már legalább 2024 óta hallgattak le azokat, akik érintve voltak az ügyben. Mindig lakásán is voltak ilyen lehallgató készülékek telepítve. Tehát ők végezték a dolgokat. Ez lenne egy ilyen korrupció ellenes hivatalnak a feladata, hogy ezeket az ügyeket felgöngyölítse. Nem gondolom, hogy... Ugye Zelenszkij először az orosz befolyással vádolta a NABU-t, de még nem most, hanem még a nyáron volt egy epizód, amikor az ukrán vezetés megpróbálta a NABU-t alárendelni az elnöki adminisztrációnak, sőt, alá is rendelték, csak egy héttel később visszakoztak, mert az Európai Unió vezetői azt mondták, hogy akkor befagyasztják az európai forrásokat, ha ezt megteszik, és akkor Zelenszkij visszakozott végül. Akkor még nem lehetett pontosan érteni, hogy miért teszi ezt, már miért akarja alárendelni, de ugye most már világossá vált, hogy valószínűleg azért, mert akkor kiderült, hogy a legmagasabb szintre ér fel az a NABU-nak a nyomozása. Szóval nem gondolom, hogy itt valaki ugye meg akarná buktatni Zelenszkijt, vagy. De, ugye ez mindenkinek, ez az ügy mindenkinek kínos, kivéve az oroszok. Tehát nyilván Moszkva most dörzsöli a markát, és azt mondhatja, hogy hát igen, mi megmondtuk, hogy ezek ilyen korruptak, és nem érdemes őket támogatni, és azt várja, hogy az európai források megálljanak. Másrészt pedig nyilván Moszkva érdekelt az ukrán belpolitikai destabilizációban is, tehát hogyha Zelenszkij hatalma meggyengül, ha netán, nem tudom, lemond, ettől azért még távol vagyunk, hogy Zelenszkij ellen nincsenek terhelő bizonyítékok, csak önmagában az, hogy hát az ő így van, az ő baráti köre, vagy az ő miniszterei. De hát az Európai Uniónak is kínos, tehát miközben egyébként is a háború ugye a negyedik évében csökken Ukrajna támogatottsága, mert hát vannak most nem azért, mert Ukrajna, hanem azért, mert az európai gazdaság sem áll jól. Nehéz kitartani éveken keresztül, és nehéz elfogadtatni az emberekkel, hogy éveken keresztül küldünk forrásokat egy másik országnak, és nem, ugye nem tudjuk, hogy meddig még. Tehát nincs meg a terv. Ha azt mondanák, hogy még 2 évig kell támogatni Ukrajnát, és vége lesz a háború, és mindenki boldog lesz, akkor...
Szóval... Ugye Ursula von der Leyen azt mondta, hogy a remények szerint 2026 végére lezárható ez a háború, tehát az is még több, mint 1 év, és rengeteg pénz.
Hát, és nem tudom, Ursula von der Leyen ezt milyen forrásból tudja, vagy honnan tudja. Én is azt gondolom, hogy 26 végéig több az esély arra, hogy valamilyen formában lezárul a háború, de én ezt nem merném biztosan megígérni, semmilyen esetre sem. Van egy olyan forgatókönyv is, hogy akár még éveken keresztül elhúzódik, van egy olyan forgatókönyv is, hogy befagy, aztán néhány évvel később megint felolvad, és megint folytatódik, tehát itt azért biztosat nem, sajnos nem lehet mondani. Tehát minden esetre a társadalmi, az európai társadalmaknak a támogatottsága csökken, és ebben a helyzetben, amikor kijönnek az ilyen korrupciós történetek, akkor ezek ugye kínosak az európai döntéshozókra nézve is, hiszen sokkal nehezebb megindokolni és elmagyarázni a saját szavazó bázisuknak, hogy akkor miért adnak milliárdokat Ukrajnának, amikor ezt a pénzt ellopják. Hát nyilván itt van egy ilyen, hát nem csúsztatás, de felerősítés, mert bizonyos forrásoknak egy bizonyos része ment rossz helyre, de hát akkor is itt dollármilliókról beszélünk, ami európai forrásokból került oda. Ez az ügy mindenkinek kínos, nem gondolom azt, hogy itt, nem tudom, az európai erők vagy ukrán belpolitikai erők érdekeltek lettek. Egyébként az ukrán belpolitikai erőknek sem érdeke, tehát mondjuk egy ellenzéki pártnak, a Klicskónak vagy Poroshenkónak nem érdeke most, hogy Zelenszkit megbuktassák, mert ez olyan társadalmi, tehát háborús időkben olyan társadalmi megosztottságot, anarchiát eredményezhet, ami, tehát hazafiként senki nem, mondjam, nem játszhat arra, hogy itt, ugye érdekes, csak még egy dolog, hogy a Poroshenkóik rögtön rámentek erre az ügyre, és azt mondták, hogy a kormánynak mennie kell. De ugye Zelenszkit személyesen nem támadták, tehát nem mondták azt, hogy nem tudom, Zelenszkinek be kell adni a lemondását. Egyszerűen azért, mert hatalmi szempontból egy háborúban lévő ország számára hatalmas belpolitikai krízist okozna, hogyha teljes hatalmi vezetés bukna. Úgyhogy egyetlen egy valakinek jó az egész történet, az oroszok, de hát azt, hogy most nekik jó, ez nem azt jelenti, hogy ők pénzelték a NABU-t, ezt a kormány, ugye korrupciós hivatalt, vagy ők bármilyen formában befolyásolták. Hogyha nincsenek ezek az ukrán tisztviselők, nincsenek korrupt üzletemberek, akkor nincs ez az ügy. Tehát nyilván ez egy ukrán történet, jó, hogy erre fény derült, mindenkinek cikk és kínos, ami történik.
Ehhez képest mekkora súlya van az Odesszában történteknek? Ott ugye a polgármester gyakorlatilag partvonalon túlra került Zelenszkij döntése miatt.
Ugye ez egy másik ezzel párhuzamosan menő trend, hogy Zelenszkij a háború alatt próbálja megerősíteni a saját hatalmát, és ehhez hát szerintem nem annyira demokratikus eszközökhöz nyúl. Sajnos a háború alatt egyrészt bizonyos döntések könnyebben megindokolhatóak, másrészt pedig nagyon könnyű különböző politikai erőket mondjuk orosz barátsággal vádolni, és ez alapján meghozni döntéseket. Ugye ez történik az odesszai polgármester esetében, ugye megfosztották az ukrán állampolgárságától, mert hát nem teljesen van Zelenszkij mögött, mint hatalmi erő, viszont az odesszai polgármesternek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy azokat az egyébként, tehát ezekben a régiókban, legalábbis a háború előtt azért volt egy orosz barátsági szentimentum, ami változó volt, a nem a lakosság nagy részét érintette, de mondjuk régiótól függ, tehát Donetszki régióban ez magasabb volt, Odesszában az azért alacsonyabb, mondjuk a lakosság 10-20%-át érintette. Hagyományosan azokat a történelmileg az oroszokkal üzletelő, orosz kapcsolatokat fenntartó gazdasági elitek, azok támogatták ezt az irányt, és az odesszai polgármesternek nagy szerepe volt abban, hogy konszolidálja a helyzetet, és visszatartsa azokat az esetlegesen az ukrán kormánnyal szembe menő erőket, amelyek esetleg 2014 után felszínre próbáltak kerülni. Tehát ő egy ilyen tehát az, hogy nem teljesen van Zelenszkij csapata mellett, vagy nem tudom, Poroshenkos csapata mellett, ez nem azt jelenti egyébként, hogy Ukrajnával szemben lép fel, és egy ilyen ügy az pont, hogy felhozza ezeket az ellentéteket. Tehát azok az erők, amelyeket mondjuk a polgármester visszatartotta, azok most előre törhetnek, és mondhatják, hogy jó, hát itt vannak ilyen antidemokratikus intézkedések, ezek ellen fel kell lépni, és ugye nem ez az ügy az egyetlen elszigetelt ügy, van egy folyamatban lévő ügy Klicskóval szemben, a kievi polgármesterrel szemben, ahol szintén Zelenszkij próbálja megnyírbálni a kievi hatalmát, és Poroshenko ellen, ugye az egyik legnagyobb ellenzéki erő ellen is zajlanak ilyen ügyek, Poroshenkót vádolják hazárulással, még az ő elnöksége idejéből.
Kiknek mekkora most a támogatottsága? A Zelenszkij népszerűségvesztése milyen szintre tehető, illetve a lehetséges későbbi riválisok, vagy akár kihívók milyen szinten állnak?
Hát mielőtt berobbant a korrupciós botrány, Zelenszkijnek a népszerűségét 40-50%-ra mérték, tehát mindig politikusok között ő volt a legnépszerűbb politikus. az egész ügy múlt hét hétfőn robbant ki, tehát én még nem láttam friss felmérést, ami, és mindig úgy hullámokat ver az ügy, tehát még nincs vége, nem. Tehát ugye napokig Zelenszkij például meg se szólalt az ügyben, hétfőn robbant ki az ügy, szerdán beszélt róla először, és akkor felfüggesztette a két érintett minisztert, az energetikai és az igazságügyi minisztert, most már ezek a miniszterek le is mondtak, tehát az ügy még gördül tovább. Hétvégén Zelenszkijnek volt egy nagy sajtótájékoztatója, akkor próbált így az események élére állni, és bejelentette, hogy teljesen újraindítják az egész energetikai rendszert, mindent felülvizsgálnak. Csak ugye olyan szempontból problémás az ügy, hogy a Zelenszkij hatalomra kerülése idején 2019-ben is azt ígérte, hogy egy ilyen teljes reboot minden, tehát ugye új erőként került hatalomra, a vele érkező parlamenti képviselőknek azt hiszem a kétharmada, vagy közel 60%-a teljesen új volt, és na mindegy, szóval már volt egy ilyen ígéret, tehát minden esetre nem nagyon voltak még felmérések az üggyel kapcsolatban. Meglátjuk, biztos, hogy nagy csapást mér ez az ügy az ő megítélésére, az ő bizalmára.
Hol tartottak a riválisok az elmúlt felmérések alapján?
A politikai, tehát ha csak a politikai, aktív politikusokat nézzük, akkor Zelenszkijt nem nagyon közelítették meg az ő riválisait, Klitschkót említettem, Poroshenkót, ilyen 10-20% közötti népszerűséggel bírtak. Ez nem túl magas. Klitschkónak az elfogadottsága, az ő ismertsége Kijeven kívül, vagy ott a régión kívül nem olyan nagy. Tehát ő nagyon népszerű Kijevben, és a közvetlenül a Ukrajna középső északi részén, de egyébként nem egy országos politikus.
Poroshenko, a sportolói karrierjét már elfelejtették?
Hát valószínűleg ez a fajta bizalmi index az kevésbé érvényesül a Ukrajna vidékén. És ugye itt van két szereplő, aki viszont olyan érdekes, aki nem aktív politikus, ugye itt Valerij Zaluzsnyiról van szó, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnok, aki most éppen egyfajta számüzetésben van Nagy-Britanniában, nagykövetként. Hát a minden felmérés az ő népszerűségi mutatóit olyan 70-80% közé teszik. Jelenleg ő messze a legnépszerűbb személy Ukrajnában. Hasonló ilyen indexei vannak Kirill Budanovnak, ő a katonai hírszerzésnek a vezetője. Egyébként Zelenszkij ugyancsak ilyen közeli bizalmasa, tehát jó kapcsolatokat ápol Zelenszkijvel.
Kihívni nem fogja.
Nem hiszem, igen, hogy Budanov ebben a helyzetben szembe menne Zelenszkijvel. Ő benne is a lakosság nagy része megbízik, egy hiteles bizalomkeltő szereplőnek látják, több mint 70%-os népszerűsége van. Ugye az a nagy kérdés, hogy ha esetleg választásokra kerül sor, akkor ezek az emberek elindulnának-e a választásokon. Ha Zaluzsnyi elindul, akkor a legnagyobb valószínűséggel megnyerni ezeket a választásokat jelenleg, de egyikük sem jelezte még a nyilvánosságban, hogy bármilyen politikai ambíciói vannak. Ugye hozzátartozik, hogy háborúban valószínűleg nem is akarják destabilizálni az elnöki hatalmat, tehát nem is fogunk tőlük ilyen kijelentéseket hallani, de ha lezárul a háború, ugye ez a nagy kérdés, hogy akkor mi fog történni, mit fog csinálni Zaluzsnyi, mit fog csinálni Budanov. Zelenszkij, látva az ő mondjuk népszerűségének a beomlását, megkockáztatja az újraindulást, vagy nem. Ugye hivatalosan két ciklust vihet, tehát még lehetne elnök, de ha ugye eleve más egy vezetőnek a megítélése háborús időben, tehát az, hogy neki most magas a népszerűség, ez nem azt jelenti, hogyha lezárul a háború, akkor ez a népszerűség maradni fog. Egyszerűen azért, mert a lakosság azt mondja, hogy jó, hát a békeidő más vezetőt követel, itt más kvalitások kellenek, Zelenszkij már elegünk van belőle, egyébként is már 6 éve van hatalmon, legyen valaki más.
Az ukrán korrupciós ügyek hogyan hathatnak Ukrajna uniós csatlakozásának folyamatára?
Részben ugye érintettük a lehető legrosszabb módon, hiszen egyfajta bizalmi válságot eredményezhetnek, vagy hát igazán már eredményeznek is az európai döntéshozók és egyes tagországok is Ukrajna között, hiszen itt nem önmagában korrupcióról van szó, hanem önmagáról arról van szó, hogyha Ukrajna Ukrajna csatlakozásának kezdem messzebbről. Tehát amikor megtörtént a fordulat Ukrajnában, és Ukrajna ráállt az európai integráció, az euróatlanti integráció útjára, akkor ugye volt egyfajta roadmap, amit Ukrajna elé leraktak, hogy milyen lépéseket kell teljesíteni ahhoz, hogy ez a csatlakozás, vagy legalábbis a csatlakozási tárgyalások megindulása megkezdődjön, és ugye ennek az egyik pontja volt a korrupcióval való leszámolás. És a NABU, az a szerv, amely most ezt az egész ügyet felszínre hozta, az pontosan ennek mentén alakult meg 2015-ben, egy olyan független, polgári kontroll alatt álló és nemzetközi kontroll alatt álló hatóság, tehát ebben Európai Uniós és amerikai nemzetközi szerveknek a megfigyelői vagy bizottsági tagjai is vannak, és ennek pont az volt a lényege, hogy ahhoz, hogy Ukrajna megtegye azt a hosszú utat egy posztszovjet országként az Európai Uniós csatlakozás irányába, ahhoz egy sor lépést kellett megtenni, többek között ugye korrupcióval le kellett számolni, és még emellett nem tudom, mindenféle szabványoknak a beiktatása, a törvénykönyveknek az összhangba hozása, stb. Ugye ez végül azt eredményezte, hogy amikor elindultak a csatlakozási tárgyalások, ugye Ukrajna hivatalosan elnyerte tagjelölt státuszt, lett egy 35 fejezetből álló csatlakozási folyamat, és ugye ezeket a fejezeteket külön-külön Ukrajnának teljesítenie kell, az akár több ezer törvényt is jelenthet. Na, most ez egy hosszú előtörténet volt, de a lényeg, hogy a korrupció nagyon fontos szele. A korrupció való leszámolás nagyon fontos szeletét képezte ennek az európai útnak, vagy ennek az európai csatlakozásnak. Most, hogyha kiderül, hogy eltelt, és ugye ez volt az egyik legrégebbi ilyen indulás, tehát hogy ugye 15 óta tartó folyamat ez a korrupcióval leszámolás. Ha kiderül, hogy 10 év alatt, és ugye ez derül ki, hogy 10 év alatt nem voltak képesek hatékonyan leszámolni a korrupcióval, sőt, a hatalom még megpróbálta ugye alárendelni, ellehetetleníteni ezt a szervet, ugye erről van szó. Mert különben azt lehetne mondani, tehát lehetne egy olyan narratíva ebben az egész sztoriban, hogy azt mondja Zelenszky, és nem tudom, a Svirigyenko, hogy a miniszterelnök, hogy hát igen, vannak korrupciós ügyek, de ugye kivizsgáljuk őket, tehát azért került sor arra, hogy azért beszélünk most róla, mert ezt ki tudtuk nyomozni, ki tudtuk vizsgálni, és tessék, nyilvánosságra tudtuk hozni. Igen ám, csak hogy ugye nyáron Zelenszkijék megpróbálták ezt a szervet ellehetetleníteni, és ha akkor ellehetetlenítik, akkor valószínűleg nincs az a vizsgálat, amiről most beszélünk. Tehát, szóval a lényeg, hogy itt ez egy olyan bizalmi válság alakul ki az európai döntéshozók és az ukrán vezetés között, ami azt eredményezi, hogy innentől kezdve ugye nehéz megbízni azokban az adatokban, azokban a jelentésekben, amit az ukránok, ugye reformok terén tesznek meg, mert egy dolog, hogy valamit leírnak, hogy mi ezt teljesítettük, mi ezt elfogadtuk, mi ezeket a követelményeket megcsináltuk, de vajon mi igaz? Az, hogy valamit papír, van róla egy papír, ez nem azt jelenti, hogy működik is, hogy ezt elfogadtatták, hogy a gyakorlatban is működik. Mi van a bírói függetlensége, az igazságszolgáltatása, a média működésével, ugye itt a média független média működése, most mindenki mindenféle elfogadja, hogy háborús időkben ez a média máshogy működik, bizonyos témákról nem lehet beszélni, vagy nem úgy lehet beszélni, és ugye ez is része ennek a roadmapnek, amit Ukrajnának teljesíteni kell, de az Európai Unió most elfogadja, hogy hát igen, Ukrajna megtette a szükséges lépéseket, most ezt nem tudják elfogadtatni, vagy gyakorlatba ültetni, mert hát háború van, de ha vége lesz a háborúnak, akkor biztos majd úgy csinálják, ahogy kell. Hát ezek után ugye nehéz azt mondani, hogy biztos úgy csinálják, ahogy kell, ha vége lesz a háborúnak. Hogyha a korrupció terén 10 év alatt nem sikerült kiírtani a korrupciót, akkor mi lesz majd a médiával, mi lesz az igazságszolgáltatással. Szóval lehető legrosszabban érintheti Ukrajna EU-s tagságát. Azok, akik azt mondták, hogy gyorsult eljárás kell, azt gondolom, hogy sokkal kevésbé fognak ragaszkodni ehhez az állásponthoz, és inkább sokkal szigorúbb kontrollt, sokkal szigorúbb ellenőrzést fognak forszírozni Ukrajnával szemben.
Ez lassított folyamatot jelent, vagy normál ütemű folyamatot, vagy akár, hogyha a korrupciós ügy fejleményei súlyosbodnak, akár le is kerülhet a napirendről?
Nem gondolom, hogy lekerül Ukrajna tagsága a napirendről, ha a politikai vezetés is akarja. Tehát nyilván ez egy két oldalú folyamat. A az ukrán vezetés teljes mértékben kell hozzá, hogy az integráció folytatódjon. Tehát, hogyha ezek után azt mondja az ukrán vezetés, hogy ők nem csinálják meg ezeket a szükséges lépéseket, nem tudom, lezárják a vizsgálatot, nem vizsgálják ki, akkor nyilván az egy jelzés lesz az Európai Unió irányába, hogy Ukrajna nem is akarja megtenni ezeket a lépéseket. Ha
együtt akkor onnantól, hogy lehet indokolni a támogatások további folyósítását? Vagy hát, a kérvényezését?
Mindenen lehet indokolni, azzal is lehet indokolni, hogy hát nagyon nehéz helyzetben van, Ukrajna háború van, nem tudom, ha nem jönnek a források az energetikára, akkor nem tudom, az ukrán lakosság nélkülözni fog, stb. Tehát nyilván a háború ez egy rendkívül helyzet, de igaz, hogy sokkal nehezebb lehet ezt indokolni, ezért is Zelenszkij valószínűleg mindenben együttműködik majd. Tehát az integráció folytatódni fog, én azt gondolom, hogy az lett volna normális, hogyha betartják a koppenhágai kritériumokat, és nincs semmilyen gyorsított eljárás. A háború, tehát az orosz agresszió az egy szörnyű dolog, ami Ukrajnával történik, és szörnyű dolog, ami minden nap történik, de önmagában az nem indok arra, hogy még gyorsabban berántsuk Ukrajnát az Európai Unióba. Végig kell menni ezeken a folyamatokon. Ugye a korábbi gyakorlat azt mondja, hogy átlagban 10 évbe telt minden egyes tagországnak, hogy legalábbis az elmúlt 40 évet tekintve, hogyha azt nézzük. Átlagban az Európai Uniós tagjelölt státusz elnyerése után 10 év, mire egy ország eljut addig, hogy teljes jogú tagjává válik az Európai Unió közösségének. De Ukrajna most háborúban áll, tehát ez egy rendkívüli helyzet. Én azt gondolom, hogy ezt az átlagos időt majd azután lehet mérni egyáltalán, hogy véget ér a háború is, és bizonyos ugye, folyamatokat, reformokat a gyakorlatban is lehet értékelni és ellenőrizni. Ez most jelenleg nem lehetséges, hogy említettem a médiát. Szóval Ukrajnának végig kell járni ezt az utat, és én bízom benne, hogy egyszer majd tagja lehet ennek az európai közösségnek, az Európai Uniónak, csak a megoldás nem az, hogy szemet hunyunk bizonyos folyamatok felett, vagy nem tudom, ilyen rendhagyó módon hozunk döntéseket, nem a gyorsított folyamat ennek a megfelelő lépése, hanem végig kell menni, és nyilván európai érdek is, olyan ország kerüljön be a közösségbe, amely megfelel ezeknek a szabványoknak, és egyébként Ukrajna érdeke is, tehát hogyha ők szeretnék az európai színvonalat, szeretnék megkapni azt, ami a szomszédban van, tekint az életszínvonalat tekintve, a gazdasági, a minőségi szabványokat tekintve, az élelmezés biztonságot tekintve, akkor az ő érdekük is, hogy ebben a folyamatban aktívan részt vegyenek.
Lassan 3 és 3/4 évet tart a háború. A frontvonalakról ugye folyamatosan azért érkeznek a hírek, ezek dinamikusan változnak, de azért Pokrovszk városa erőteljesen erőtérbe került, az, hogy gyakorlatilag az oroszok azt elfoglalták. Mekkora a jelentőség ennek?
Hát nincs, tehát Donbass további elfoglalása gyakorlatilag nincs Pokrovszk nélkül, mármint az orosz szempontból. Tehát ahhoz, hogy az oroszok tovább tudjanak menni a Donbassi medence maradéka felé, ahhoz nekik el kellett foglalni ezt a várost. Ukrán szempontból nyilván annyiban van jelentősége, hogy az oroszok feltartóztatásának az egyik védelmi vonala volt Pokrovszk. Másrészt pedig, ha ők valaha katonai úton szerették volna foglalni ezt a régiót, ahhoz Pokrovszk nélkülözhetetlen csomópont volt. Egy logisztikai hub, ahova mindenféle közúti és vasúti összekötetések futottak be, és Pokrovszkon keresztül látták el ezt a keleti régiót, a frontvonalat, tehát oda érkeztek be a szállítmányok, onnan mentek ki, hogy a karbantartása az eszközök. Ez most ellehetetlenül, tehát egy nagyon fontos logisztikai csomópontot veszítettek el. Nem most, igazából ez a logisztikai szerep már egy évvel ezelőtt ellehetetlenült, mert onnantól kezdve, hogy az oroszok megközelítették a várost, és az orosz drónok, az orosz tüzérség a városi részét ugye belőtte, elérte, onnantól kezdve ez a logisztikai szerep csökkent, de innentől kezdve, tehát megnyílik az út az oroszoknak a Donbass belseje felé, és itt fontos látni azt a stratégiát, amit az oroszok alkalmaznak a Donbassi medence elfoglalására. a nagyon jól kiépített ukrán védelmi vonalakat egyszerre három irányból próbálják megközelíteni. Ugye ez a Pokrovszk, ez a dél-nyugati irány, tehát hogyha Kramatorszk-Szlavenszk vonalából nézzük, ez a dél-nyugati részen rész irányából történő megközelítés, akkor Bakhmut, Csasszivjár, Konstantinivka irányából van egy ilyen keleti irányú megközelítés, és éppen ugye Kupjansz környékén, ez már Harkiv megye, onnan próbálkoznak, és hogyha elfoglalják Kupjanszkot, akkor mennek dél felé, és akkor ezt a jól képített ukrán agglomerációt, katonai agglomerációt, ezt egyszerre több irányból próbálják megközelíteni, mert ha fejjel mennek neki csak mondjuk Bakhmut irányába, akkor nem sok sikert fognak aratni, mert ez egy több mint 10 év alatt felépített, nagyon jól védhető terület, de ha egyszerre több irányba érnek oda, akkor nehézé válik ennek a régiónak a védelme, nyilván az oroszok most erre játszanak.
A béketárgyalásokat mennyire odázhatja el egy ilyen katonai siker?
Hát ugye Vlagyimir Putyinban azt az érzetet kelti, vagy azt a gondolatot ébreszti, hogy hát minden a terv szerint halad. Lassabban ugye, mint tervezte, mert ugye Pokrovszk elfoglalása, nyilván semmiben nem lehetünk biztosak, de mondjuk a nyár folyamán itt-ott az orosz katonai blokkerek körében terjedő hírek alapján, többek között arra, vagy azt láthattuk, hogy Vlagyimir Putyinnak azt ígérték a katonai vezetés, hogy még az őszi időszakig, tehát a nyári offenzíva végéig elfoglalni Pokrovszkot. Ugye ez akkor nem történt meg, most nagy része a városi 90%-ban most már orosz kézben van, tehát történt egy pár hónapos csúszás. Tehát Vlagyimir Putyinban azt erősítheti, hogy hát vannak csúszások, nem olyan gyorsan halad az orosz offenzíva, de halad. Tehát vannak sikerek, szép lassan elfoglalják azt, amit el kell, fognak jutni a Kramatorszkig, azzal, hogy ha azt elfoglalják, akkor Donyeck és Luhansk teljes egészen orosz kézben lesz. És Vlagyimir Putyin mondja, azt erősíti, hogy minek menjen bele tárgyalásokba, ha csak ezek nem az orosz ultimátum elfogadásával járó tárgyalások. Tehát minek menjen bele olyan tárgyalásba, ahol kompromisszumot kell adnia, ahol bele kell mennie valamilyen engedményekbe, ha úgyis megkap mindent katonai úton, amit akar. Tehát ukrán szempontból az lett volna, tehát nyilván én most innen a budapesti stúdióban nagyon könnyen mondom a tutit, de nyilván stratégiai szempontból, ha kitartanak még hónapokat például Pokrovszban, akkor pont ezt az érzést rombolják Putyinban, hogy itt minden a terv szerint halad. És azzal erősítették volna a saját tárgyalási pozícióikat, mert akkor azt lehetett volna mondani a tárgyalásokon, hogy hát itt padhelyzet van, hiába próbálkoznak az oroszok most már több mint egy éve, másfél éve Pokrovszk elfoglalásával, nem arattak sikert, most kell leülni tárgyalni, most kell megkötni valami megállapodást, mert itt semmi értelme a további harcoknak. Ugye ez a jelenlegi helyzet pont ezzel szembe megy, mert azt mondja ki, hogy hát hiába az ukrán ellenállás, az oroszok úgyis megkapják azt, amit akarnak.
Az mennyire látszik, hogy az orosz gazdaságot ez az elmúlt szűk 4 év, 3 és 3/4 év mennyire viselte meg, milyen állapotban van így 2025 végéhez közeledve?
Erőteljesen megviselte. Én inkább azt mondom, nem az elmúlt 4 év, hanem az elmúlt 2 év volt az, ami különösen hatott az orosz gazdaságra. Ugye 2022-ben a háború ellenére és a szankciók ellenére volt egy erőteljes hatás, ami az energetikai árak emelkedéséből jött. Tehát 2022-ben, nem emlékszem a pontos számokra, de Oroszország az energiahordozók bevételéből többet keresett, mint az elmúlt 2 vagy 2,5 évben összesen. Tehát annyira drasztikusan megemelkedtek az árak, mert ugye piacok bepánikoltak, hogy az Oroszország nagyon jó keresett. 2023-ban az orosz gazdaság azzal tudott növekedni, hogy átállt a hadigazdaságra, és rengeteg állami pénz ment be a védelmi szektorba. Az emberek egy része sok pénzt keresett azáltal, hogy vagy elment katonának, vagy elment dolgozni a védelmi szektorban, és a védelmi szektor gyakorlatilag felszippantotta a munkaerőnek egy jelentős részét, mert 2-3-szorosát is meg lehet keresni jelenleg egy védelmi ipari cégben Oroszországon, mint hogyha valaki valamilyen magáncégben, vagy valami könnyű ipari cégben dolgozna. 23-ban ez okozta az orosz gazdaságnak az emelkedését. És utána jött 24 és 25, amikor az energia árak csökkentek, az energiabevételek drasztikusan bezuhantak, kiderült, hogy a hadigazdaság az nem fenntartható hosszú távon, tehát van egy átmeneti hatása, de annyira drasztikus torzulásokat okoz a gazdaságban, hogy egyszerűen nem fenntartható, tehát hogy mindent felszippant a védelmi ipar. Egyrészt a kormány sem tud korlátlanul önteni bele a megrendeléseket és a pénzeket, másrészt pedig akkor más szektorok kárára megy az egész, és elindult egy olyan trend, hogy ugye kisebb, főleg a kisebb cégek, vállalatok azok egyszerűen becsődöltek, bezártak. Az infláció az gyakorlatilag az elmúlt 2 évben 2-számjegyű volt, most kezdett el valamennyit csökkenni. És mindez erőteljesen hat az orosz gazdaságra, hogy idén 2 valamennyi volt a növekedési előrejelzés Oroszországban. Ezt nyáron módosították 1%-ra. Most éppen a friss módosítás, azt hiszem 0,5%-os növekedés, de lehet, hogy igazából örülni fognak annak, hogyha egyáltalán tehát ilyen 0% közeli eredménnyel fog ez zárulni. Tehát hosszú távon az orosz gazdaság ezt nem képes ilyen hosszú távon működni ezzel a helyzettel, mert jelenleg ugye minden más mellett, tehát a szankciók mellett, az energetikai helyzet mellett, a védelmi ipari ilyen strukturális torzulások mellett ugye azt lehet látni, hogy az orosz-ukrán háború önmagában a költséget is harmadát emészti meg, tehát emészti fel. Tehát minden egyes évben a költségvetésnek több mint 30% az önmagában csak az orosz-ukrán háború finanszírozására megy. Ezt lehet, hogy az orosz költséget is meg tudja engedni magának 1 évig, 2 évig, 3 évig, de hogy ez biztos, hogy nem fenntartható hosszú távon, ez nem mehet. Tehát az oroszok ilyen szempontból igenis érdekeltek abban, hogy lezárják a háborút, csak amíg ők abban bíznak, hogy tovább fogják bírni, akár csak egy nappal is, mint Ukrajna, addig még mindig ott lesz az a gondolkodás, az a logika az orosz vezetésben, Putyin, hát személyesen Vladimir Putyinban, hogy igen, most nehéz a helyzet, és rosszabb a helyzet évről évre, de azt is látjuk, hogy Ukrajna még jobban szenved. Most már kijött, korrupciós ügyek jöttek ki. Repedezik az ukrán hatalom. A Donbasszi térségben orosz katonai sikerek vannak. Tehát ha mi, mint oroszok tovább tudjuk ezt húzni valamivel tovább, mint az ukránok, akkor mindent megkapunk. Akkor Ukrajna szétessék, nem tudom, most nem a valóságot mondom, hanem az orosz stratégiát, az orosz logikát. És ebben a logikában haladva, nekik nem ér, tehát még a gazdasági problémák miatt sem éri meg megállni, hanem tovább kell menni, és mert hogy Putyin ebben bízik, hogy mindent megkap egyik nap.
Az mennyire látszik, hogy az ukránok meddig bírják még emberrel, pénzzel, fegyverrel?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, erre nem lehet egyértelmű, hogy mondjam, ilyen betonbiztos választ adni. Én még 2022-23-ban amellett érveltem, amikor ez, emlékszem, nagyon sok vitám volt abból, hogy egyszerűen azt mondták más elemzők, a számokat nézve, hogy hát Oroszország, nem tudom, lakosságát tekintve 4-szer akkora, mint Ukrajna, tehát Ukrajnában el fognak fogyni az emberek, vagyis Ukrajna gyakorlatilag veszített. És akkor hát mondtam, hogy igen, megnézzük azt a bázist, amivel ugye Ukrajna mobilizál, hogy ott kötelező sorkatonaság van, kötelező mobilizálás van, Oroszországban nincs kötelező mobilizálás, tehát eleve ugye más helyzetről beszélünk. Másrészt pedig az a bázis, ami Ukrajnában van, az kitart még jó pár évig, és akkor ilyen 2022-23 elején azt mondtam, hogy 26-ig nem lesz probléma az emberi élőerőből Ukrajnának. A probléma az, hogy gyakorlatilag másfél hónap múlva már 2026-ot fogunk írni, tehát fokozatosan jelentkeznek problémák az ukrán mozgósítással, az ukrán élőerővel, tehát 2026-tól kezdve egyre inkább fog az érvényesülni. Most inkább az a probléma, hogy ők be tudnak vonzani embereket ilyen kötelező eszközökkel, vagy kényszerítő eszközökkel, de nagyon sok a dezertálás. Tehát a dezertálások száma növekedett, ez egyszerűen abból van, hogy közel 4 éve tart a háború, az emberek, a katonák elfáradtak, nincs rotáció, tehát vannak katonák, akik közel 4 éve ott vannak a frontvonalon, ott vannak a lövészárkokban, és hát nyilván az emberek elfáradtak, nem látják a családjukat, stb. Tehát van egy, és ugye közben nyisnek nagy sikerek. Tehát inkább, hát nem mondom, hogy kudarcok vannak, de egy ilyen lassú hátrálás van, lassúra sikerek vannak, és nyilván ez morál tekintve, harci morál tekintve, ez nem hat jól a katonákra. Tehát van, még mindig van jelentős számokat be tudnak vonzani, havi 20 ezer emberről beszélünk, akiket be tudnak vonzani a, vagy hát kényszerítő eszközökkel a hadseregbe, de nagyon magas a dezertőröknek a száma. És ez csak egyre rosszabb lesz a következő időszakban. Pénzügyeket tekintve ott nem, ugye beszélünk, hogy Ukrajna eddig bírja gazdaságilag, katonával, fegyverekkel. Tehát a fegyverek terén nem látunk problémákat, mert gyakorlatilag a drónok, a dróngyártás az átvette azokat a feladatokat, amelyeket korábban mondjuk a tűzérség végzett. Tehát ugye 2 évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor az volt a fő fókusz, hogy van-e elég tűzérségi lőszere Ukrajnának. Mi van az ukrán tűzérséggel, mennyit kap, mennyit használódik el. Most ugye a tűzérség egyáltalán nem téma. Egy évvel ezelőtt az volt a fő fókusz, hogy ezek az orosz gravitációs bombák, amelyeket ők gyakorlatilag felokosítottak, ilyen irányíthatóvá váltak, azok mekkora pusztítást okoznak. Már ez sem kérdés, mert, és hogy az ukránok hogy tudnak védekezni ellene. Most a legfontosabb kérdés a dróngyártás, hogy kinek mennyire jó a drónja, mennyire tudja kijátszani az ellenfélnek a védelmét, milyen hatótávolságra képes. Tehát most a drónok átvették ezt a szerepet. Tehát katonai téren úgymond nincs, és nagyjából paritásban vannak. Néha ukránok vannak jobbak a drónja, néha most éppen az oroszok mennyiséget tekintve. Ugye az emberi élőerővel ott csökkenni fognak az ukrán képességek fokozatosan. A pénz az nyugatról jön, tehát az ukrán költségvetésnek a harmadát kipótolja az Európai Unió is, Japán, Kanada, tehát máshonnan is érkezik ez a forrás. Ezzel mondjuk egy-egy ilyen korrupciós ügy az problémákat okozhat. Tehát ezzel nem állnak rosszul, és az ukrán gazdaság is viszonylag reziliensnek mutatkozott. Volt ugye 22-ben egy erős visszaesés, de jelenleg a Fekete-tengeren keresztül tudnak exportálni. Az ukrán gabona az a zavartalanul, ez az egyik legnagyobb kereskedelmi tétel Ukrajnának. Ez zavartalanul folytatódik, ezek a kereskedelmi utak megvannak még, tehát a kezdeti bezuhanás után itt van egyfajta visszarendeződés, és ez változatlan az elmúlt években, tehát nem látjuk azt, hogy az ukrán gazdaság mondjuk nagyon az elmúlt években drasztikusan bezuhant volna. Az emberi élőerő az, ami hosszú távon a legnagyobb problémát okozhatja Ukrajnának.
Nagyon röviden a műsor végére, a lengyelországi vasúti szabotásnak mi lehet az olvasata, milyen kapcsolódási pontok lehetnek a háborúhoz?
Nem, ezt nehéz kommentálni, mert ugye nem látjuk még a vizsgálat eredményét, hogy pontosan mi történt Lengyelországban. Az biztos, hogy Oroszország részéről van egy hibrid hadviselés évek óta, és ez nem 2022-ben indult. Ez már a háború, orosz-ukrán háború aktív fázisa előtt megkezdődött Csehországban. Ugye voltak ilyen rejtélyes robbanások a lőszergyárakban a 2010-es években, azóta kiderült, hogy valószínűleg oroszok álltak mögötte, Németországban voltak ilyen rejtélyes szabotázs akciók. Tehát amikor valaki arról beszél, pont a tegnapi nap Boris Pistoriusnak volt ilyen nyilatkozata, hogy utolsó békés év, és majd jön a háború a NATO és Oroszország között, én azt gondolom, ez kevésbé valószínű, egyszerűen tehát senkinek sem érdekel, hogy, és a NATO erősebb. Viszont az ilyen szürke zónában lévő műveletek, például a hibrid hadviselés, a nem tudom, telekommunikációs kábeleket ért balesetek, a infrastruktúra, energetikai rendszereknek a megzavarása, ellehetetlenítése, Ezek egyre gyakrabban fognak előfordulni, és sajnos erre kell készülni. Berepülő ugye drónok. Ezzel ugye most próbálnak védekezni, ugye van egy ilyen drónfal kezdeményezés, ami rengeteg forrás fog felemészteni, tehát erre készülni kell, és ez biztos, hogy velünk fog élni a következő években.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm is a beszélgetést.
Önök az elmúlt nagyjából 50 percben Bendereszky Antont, a posztszovjet térség szakértőjét, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. A műsor elkészítésében Varga Mónika, Király István Dániel és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.